Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a gyönyörű szombaton, és nagyon örülök neki, hogy délutánra ilyen jó terveink vannak. Nem szabad elhalasztani, vagy elszalasztani ezt a gyönyörű időt, és ki kell használni a kis kirándulásra, én úgy gondolom. De még mielőtt elmennénk kirándulni, hadd ajánljam nektek a délutáni órát, amikor szintén én fogok beszélni, és megígértem, hogy röviden fogok beszélni, és éppen ezért a Biblia legrövidebb könyvéből szeretnék néhány tanulságot elétek be ajánlani. Majd délután kiderül, ha valaki nem tudná, hogy melyik a Biblia legrövidebb könyve, akkor majd ki fog derülni ez 3 órától, úgyhogy várlak benneteket vissza. A mai alkalommal az Ószövetség különleges állatairól szóló 5 részes sorozatunknak az utolsó részéhez értünk el. Az előző 4 alkalommal, amikor én itt jártam nálatok, és én beszéltem, akkor 4 nagyon különleges állatról beszéltünk. Ugye kezdve a bűnbeeséstől, a kígyótól, beszéltünk egy galambon keresztül, amit Noé engedett ki, és majd visszaszállt hozzá, amely a reményt szimbolizálja. Beszéltünk egy szamárról, Bálám szamaráról, aminek kapcsán az embernek az engedelmességéről volt szó, és beszéltünk egy behemótról, ami Jobbnak az Istentől kapott terápiájáról, vagy segítségéről szólt, vagy azt mutatta be a számunkra. És ma eljutottunk az utolsó állatig, amiről szeretnék beszélni ebben a sorozatban, ez a néhány alkalom alatt. És ez az állat, ez talán mindegyik közül a legkülönlegesebb. És azért a legkülönlegesebb, mert míg ez a galamb, ez csak egyszer jelenik meg ilyen formájában az Ószövetségben, a kígyó, ugyanaz a kígyó egyszer jelenik meg az Ószövetségben, szamárról olyan sokszor nincsen szó az egész Bibliában, behemotról még annyiszor sem. Ez a mai állat, ez visszatér mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben, és minden egyes alkalommal, amikor megjelenik, akkor valamit tanít a mi számunkra. Minden alkalommal valami mást, valami újat tudunk meg róla. Úgyhogy most nézzük meg azt, hogy 4 történeten vagy 4 eseményen keresztül, hogy mit tanít számunkra az áldozati bárány. És ahogy készültünk feljönni a szószékre, itt van egy műanyag doboz a gyerek teremben, és a doboz legtetején, mondhatni teljesen véletlenül, pont ilyen báránykák voltak, úgyhogy ez is egy jel, hogy ma erről kell beszélnünk, még ha nem is ezzel készültem volna. De ezzel készültem. Miután Ádám és Éva ettek az Édenben a jó és a rossz tudásának a fájáról, és felismerték azt, hogy amit tettek, az rossz, akkor egyik pillanatról a másikra minden megváltozott a környezetükben. Talán el se tudjuk képzelni ezt a hatalmas változást. Azt olvassuk, hogy ekkor ismerték fel azt, hogy ők mezítelenek, és nem takarja őket semmi. Elbújtak, részben ezért, részben pedig azért, mert tudták, hogy amit tettek, az rossz. Megismerték a különbséget a jó és a rossz között. Ugyanúgy, ahogyan azt a kígyó vagy sátán mondta nekik, hogy ez fog történni. Isten is ezt akarta, hogy ők megismerjék a különbséget a jó és a rossz között. A különbség a kettő között az, hogy Isten tervében kicsit máshogy történt volna ez a dolog. Nem a saját kárukon ismerték volna meg azt, hogy mi a különbség, hanem Isten megtanította volna nekik. Azt olvassuk Mózes első könyvében, a 3. fejezetben, a 6. verstől, és az egyszerű fordítás szerint olvasom, hogy kicsit jobban megértsük, hogy miről van szó. Az asszony látta, hogy milyen gyönyörű a fa, és azt gondolta, hogy a gyümölcsök biztosan jó ízűek lehetnek. Elhitte, hogy a gyümölcsök bölcsét eszik, ezért leszakított egyet és megette. Majd adott a gyümölcsből a vele lévő férjének is, aki szintén evett belőle. Hirtelen, mintha mindkettőjüknek felnyílt volna a szeme, mindent másként láttak. Azt is azonnal észrevették, hogy mesztelenek, ezért összekötözött fügefa levelekből valami ágyékkötőfélét készítettek, és azt vették magukra. Mikor az alkonyat közeledett, és feltámadt az esti szellő, az örökkévaló Isten sétára indult a kertben. Ádám és felesége meghallották, hogy közeledik, és elbújtak előle a fák közé. De az örökkévaló Isten kiáltott: Ádám, merre vagy? Meghallottam, hogy jössz, és féltem tőled, mert mesztelen vagyok, ezért elbújtam, felelt Ádám. De honnan tudod, hogy mesztelen vagy? Ki mondta neked? Talán ettél annak a fának a gyümölcséből, amelytől eltiltottalak? Kérdezte Isten. Az asszony, akit mellém adtál, ő kínált meg abból a gyümölcsből, úgy ettem, magyarázkodott Ádám. Amikor az örökkévaló Isten az asszonyhoz fordult, akkor az örökkévaló Isten az asszonyhoz fordult. Mit tettél? A kígyó, ő csapott be engem, ezért tettem, mentegetőzött az asszony. Eddig olvasnám ezt a szakaszt. Minden megváltozott. Hirtelen elkezdték érezni azt az esti szellőt, amiről itt ír a Szentírás, amit eddig nem éreztek, mert valahogyan, valami módon ők ettől védve voltak. Azt írja, hogy rájöttek arra, hogy mezítelenek. Ellen White a következőképpen ír erről a Pátriárkák és Proféták című könyvben. Ádám miután vétkezett, először azt képzelte, hogy a lét magasabb szintjére lép. De bűnére gondolva csak hamar rémület töltötte el. Az addig enyhe, egyenletes hőmérsékletű levegő most megborzongatta a vétkes párt. Elmúlt a szeretet és a béke, amely addig szívükben élt, és helyébe bűntudat lépett, félelem a jövőtől, és úgy érezték, hogy a lelkük mezítelen. Eltűnt a fénypalást, amely addig betakarta őket, és pótlására megpróbáltak valamilyen takarót csinálni, mert ruhátlanul nem léphettek Isten és a szent angyalok színe elé. Valami megváltozott a környezetükben, illetve önmagukban, és feltűnt az, hogy nincs rajtuk ruha. Ez viszont csak a felszín. Nem ez volt az igazi probléma. Amikor Isten szembesíti őket a hibájukkal, mégpedig azzal, hogy ettek arról a fáról, amiről nem szabadott volna, akkor úgy viselkedtek, mint a gyerekek. Rögtön egymásra mutogattak és mentegetőztek. Mint ahogy a gyerekek szoktak, hogy nem úgy gondoltam, nem úgy akartam. Vagy inkább csak azért bújtunk el, mert mezítelenek vagyunk. Csak ez az egyetlen oka. Vagy ahogyan mi szoktunk, hogy nem az én hibám, a másik. Nem az én hibám, a feleségem. Ugye? Mondja itt Ádám. Ezt mi nem szoktuk mondani. Én nem tehetek róla, mondja Éva, a kígyó. Ő volt az oka. És ez a keresztény ember életében is egy jelenlévő dolog, gondoljunk csak mélyen magunkba, vagy nézzünk mélyen magunkba. Hajlamosak vagyunk mi is arra, hogy azt mondjuk, a sátán, ő az, aki engem erre késztetett. És van ebben valami, de kettőn áll a vásár. Hány olyan személyiségbeli hibánk van, amiért nem vállaljuk a felelősséget? Ó, ez az ó ember, hát nehéz letenni az ó embert. Teljesen igaz. Hány olyan problémánk van, amiből a saját okaink miatt nem tudtunk még kijutni? Hány olyan dolog van, ami nem az én hibám, hanem valaki más, valami más? Ó, ez a gonosz próbálkozik. Hány olyan dolog van, amit nem merünk felvállalni? Ugyanúgy, ahogy Ádám és Éva próbálják hárítani a felelősséget egymásra, hárítani a kígyóra, de Istent nem lehet becsapni. Nagyon jól tudja azt, hogy mi történt, és látta azt, hogy mire van szüksége ennek a párnak. Ádám és Éva ekkor két problémával szembesült. Az egyik igény, az egy hosszú távú és lelki igény. A másik egy rövid távú fizikai igény volt. Isten mind a két igényüket szerette volna kielégíteni. És miután elmondták ezt, miután egymásra mutogatott az első emberpár, akkor Isten reményt adott nekik. Azt mondta, amiről már beszéltünk egy korábbi alkalommal, hogy jönni fog egy megváltó, aki betölti az ő lelki igényüket, aki visszaadja nekik az ő életüket, azt a tökéletes életet, amit Isten nekik teremtett. És ahogyan biztosította őket arról, hogy az ő lelki igényük ki lesz elégítve, akkor tovább lépett Isten, és a fizikai igényükre is gondolt. Azt olvassuk Mózes első könyve 3. fejezetének a 21. versében, az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Ugyanúgy, ahogy Isten volt az első, aki altatásos műtétet végzett itt a földön, ugyanúgy Isten volt az első, aki megölt egy állatot. Ez az egyetlen egy mondat rengeteg információt tartogat magában. És nem tudjuk azt, hogy milyen állatból készülhetett az a bőrruha, amit Isten az emberre adott. De lévén, hogy ez bőrruha, minden jel arra mutat, hogy valamilyen állatot le kellett vágnia ezért. Az első állatot Isten vágta le azért, hogy az embernek ruhát készítsen. És az ember ekkor először találkozhatott a halállal, a megsemmisüléssel, az áldozattal, a saját életükért, a saját igényeikért. Az első áldozat kapcsolatban, az első áldozati állattal kapcsolatban megtanulhatjuk azt, hogy Isten kész minden szükségletünket betölteni akkor, hogyha ezeket a szükségleteinket mi ő elé tárjuk. Aztán néhány generációval később, hogyha előre tekerjük az időt gyorsan, egy másik történetet olvashatunk a Szentírásban, egy másik áldozatról. Azt olvassuk, hogy Ábrahám megkapja a megígért nagy nép első tagját, a megígért nagy nemzetségnek az első gyermekét, Izsákot, akire egész életében vágyott. És amikor idős korára végre megszületett, akkor talán el se tudjuk képzelni, hogy mennyire boldog volt. És boldogan éltek hárman Sárával és Izsákkal, egészen addig, amíg a Biblia egyik legszívszorítóbb történetét nem olvassuk. Isten megszólította Ábrahámot. Tovább lapozunk a 22. fejezet első két verséhez. Azt olvassuk, ezek után Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította. Ábrahám, ő pedig válaszolt, igen, uram, vedd magad mellé egyetlen fiadat, Izsákot, akit szeretsz, és menj el Mória földjére. Ott majd mutatok neked egy hegyet, azon áldozd fel Izsákot égő áldozatként, mondta Isten. Milyen érzés lehet? Az az Isten, aki hosszú éveken keresztül arról biztosította Ábrahámot, hogy gyermeke fog születni, ilyen idős korában is, ilyen lehetetlen körülmények között is, gyermeke fog születni, és végül megteszi, ad neki egy gyermeket, és most arra kéri, hogy áldozza fel az ő számára. Ez a Biblia egyik legjobban ismert története. És az egyik legjobb példa arra, hogy az ember hogyan kell engedelmeskedjen Istennek. Ábrahám nem szabadkozik. Nem mondja azt, hogy hát mi lenne, hogyha inkább most nem egy bárányt, hanem mondjuk 10-et vinnék. Nem elég az? Vagy mi lenne akkor, hogyha még az is jobb, hogyha én magamat áldozom fel, csak ne a fiamat. Nem kérdez vissza, nem vitatkozik Istennel. Ellen White erről a történetről így ír. A parancs hallatára fájdalom szorította össze az apa szívét. Vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, és áldozd meg ott égő áldozatul. Izsák volt otthonának fénye, öregségének vigasza, és legfőképpen a megígért áldás örököse. Ha egy ilyen fiút baleset vagy betegség által kellene elveszítenie, az is összetörné a szerető apa szívét. Őszfejét fájdalommal hajtaná meg, de a parancs úgy szólt, hogy saját kezével ontsa vérét fiának. Úgy érezte, hogy ezt lehetetlen megtennie. És mégis azt olvassuk, hogy az apa maga mellé vette a fiát, és elindultak fel a hegyre, ahol kész volt bemutatni őt égő áldozatul. Milyen érzés lehetett, hogy a számára a legkedvesebb dolgot fel kell ajánlania Istennek, fel kell adnia, fel kell áldoznia. Folytatja Ellen White, némán haladt egymás mellett apa és fia. A súlyos titkán töprengő patriárkának nem volt kedve beszélgetni. A büszke, szerető anyára gondolt, és arra a napra, amikor egyedül kell hazatérnie. Tudta jól, hogy az a kés, amely kioltja fia életét, átszúrja az anya szívét is. Szívszorongató ez, ahogyan leírja Ellen White ezt a történetet. Egymás mellett megy fel, lépked fel a hegy oldalán az apa és a fia. És amikor felérnek, Ábrahám elmondja Izsáknak, hogy Isten mit vár tőle. Izsák egy szó nélkül végighallgatja. Eddig rengeteg kérdés volt a fejében, és fel is tette egyet-kettőt. Megkérdezte, hogy hol van az a bárány, amit fel fognak áldozni, hogyha egyszer égő áldozatot fognak bemutatni. De az apa, Ábrahám, ő mindig elterelte a témát. Ó, majd Isten gondoskodik róla. És még millió más kérdés lehetett Izsák fejében, főleg akkor, amikor Ábrahám elmondta neki, hogy mire készül, és mégsem szólt semmit. Elhangzottak az utolsó szerető szavak, folytatja Ellen White, elsírták utolsó könnyeiket, és utoljára ölelték meg egymást. Az atya felemelte a kést, hogy megölje fiát, és ekkor hirtelen valaki megállt parancsolt. Egy angyal, Isten angyala szólította a mennyből a pátriárkát. Ábrahám, Ábrahám! Gyorsan válaszolt, imhol vagyok. A hang ismét hallatszott. Ne nyújtsd ki a kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem kedvezel a te fiadnak. a te egyetlen egyednek én érettem. Ekkor Ábrahám megpillantott egy kost, amely megakadt a szarvánál fogva a szövevényben. A pátriárka gyorsan megfogta az új áldozatot, és feláldozta az ő fia helyett. Örömében és hálájában Ábrahám új nevet adott annak a szent helynek. Jahveire, az Úr gondoskodik. Az Úr gondoskodik. Ebből a történetből egy újabb dolgot megtanulhatunk. Sokszor elfelejtjük azt, hogy az Úr az, aki majd gondoskodik. Aki majd megadja azt, amire szükségünk van. Ő soha nem akarja a kárunkat látni. Hányan vagyunk, akik szeretnénk itt a gyülekezetben, vagy legalább Isten közelében látni szeretteinket, gyermekeinket, testvéreinket, rokonainkat, barátainkat? Hányan vagyunk, akik ezért képesek lennénk bármit megtenni? Isten azt mutatja a számunkra, hogy az áldozati báránynak a szerepe ez. Az áldozati báránnyal Isten gondoskodik a szeretteinkről. Megmenti a szeretteinket akkor, ha mi hajlandóak vagyunk letenni őket Isten kezébe. Újra előre tekerünk a történetben, és azt látjuk, hogy az izraeli nép már hosszú emberöltők óta 430 éve Egyiptomban van rabszolgaként elnyomásban. Amikor Isten a nép élére állítja Mózest, a fáraó lányának a fogadott unokáját, akkor azt látjuk, hogy hirtelen reménysugár csillan a nép szeme előtt. És mivel ezt a történetet is nagyon jól ismerjük, ebbe is egy picit beletekerünk, és ott állítjuk meg, amikor utolsó alkalommal Mózes a fáraó elé járul, illetve utolsó előtti alkalommal, és kéri, hogy engedje el a népét. És a fáraó újra nemet mond. Már 9-szer nemet mondott, nem hatott rá a vérré változott víz, nem hatott rá a sáskahad, nem hatott rá a 3 napos sötétség. Már 9 csapáson túl vagyunk, amikor Mózes újra ott van, és újra kéri a fáraót, hogy engedje el a népét, de az uralkodó hajthatatlan. Az utolsó csapás a legkegyetlenebb. Mindenre és mindenkire kihat. Emberre, állatra, Izraelire és Egyiptomira egyaránt. De van egy megoldás. Egyetlen egy mód, amin keresztül megmenekülhet Isten embere. Ellen White azt írja, az Úr Mózes útján utasítást adott Izrael gyermekeinek az Egyiptomból való eltávozásukkal kapcsolatban, különösképpen azt közölte velük, miként menekülhetnek meg az eljövendő ítélettől. Minden egyes izraelita családnak külön, vagy más családokkal együtt egy épp hímbárányt kell, vagy gödőjét kellett levágnia, a vérét pedig izsópköteggel rá kellett hintenie a két ajtóférre és a szemöldökfára, hogy a pusztító angyal, amikor éjfélkor eljön, ne lépjen be a lakásba. A húst éjjel roston kell megsütniük és megenniük kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel úgy, ahogy Mózes mondta, derekaitokat felövezve, saluitok lábaitokon és pálcaitok kezetekben, és nagy sietséggel legyétek azt, mert az Úr páskája az. Mindazok, akik eleget tettek ennek a rendkívül részletes és végletekbe menő pontos elvárásnak, azok megmenekültek. Akik nem tették meg, azok elveszítették az elsőszülött gyermekeiket. Feláldozták egy bárányukat azért, hogy ne a gyermekeiket kelljen. Sajnos nagyon sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy a könnyebb ellenállás felé haladjunk. Sokszor elfelejtjük azt, hogy mennyire fontos feltétel nélkül engedelmeskedni. Elfelejtjük azt, hogy Istennek az apró és a nagy kérései mind a mi javunkat szolgálják. Előnyünkre válik az, hogyha ezeknek a kéréseknek, ezeknek a törvényeknek eleget teszünk. Hányszor bebizonyította már Isten azt, hogy ő a mi javunkat akarja? Hányszor mutatta azt, hogy nekünk csak engedelmeskednünk kell, és ő mindenről gondoskodni fog? Elképzelhető, hogy az izraeli nép közül sokan voltak azok, akik nem szerették a bárányhúst, nem? És valljuk be őszintén, hogy a keserű füvek sem hangoznak valami étvágygerjesztőnek. És mégis tudták azt, hogy Isten akarata az ő javukat szolgálja. Hogyha megteszik, amit Isten kér, akkor a saját életüket, a saját gyermekeik életét menthetik meg. A saját életük az engedelmességüktől függött. És az az igazság, hogy elfelejtjük sokszor, hogy ez ma sincs másként. A különbség a kettő között az, hogy a mai engedelmességünk vagy engedetlenségünk az nem a közeljövőben, nem közvetlenül befolyásolja a mi életünket, hanem csak hosszú távon. Nem közvetlenül fenyeget bennünket a halál, de hosszú távon ugyanaz a helyzet. Ha nem vagyunk engedelmesek, hogyan várjuk el azt, hogy Isten örök életet ad majd nekünk? Vagy megfordítom a dolgot, mert úgy sokkal vonzóbb. Ha engedelmesek vagyunk itt a Földön, akkor Isten kész örök élettel megajándékozni bennünket. Isten áldozati báránya azért adatott a számunkra, hogy megértsük, hogy Isten mindnyájunkat megment, hogyha mi feltétel nélkül engedelmeskedünk neki. És újra előrébb tekerünk az időben, most néhány ezer pár évvel előre, amikor is az áldozati báránynak a szimbóluma az Jézus Krisztusban kiteljesedik. Az Ószövetség minden egyes báránya, amit feláldoztak a bűneik bocsánatára az izraeliek, mind erre a megváltóra utaltak előre. Azt olvassuk, hogy már keresztelő János is látta Jézusban azt, hogy ő ez a bárány. János evangéliuma így kezdődik, az első fejezet 29. verse. János meglátta, amint Jézus jön felé, és így szólt: íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Ő az a bárány. Meg van alapozva rögtön az evangélium legelején. Isten azért küldte az egyetlen fiát, hogy elvegye a világ bűneit. Azért, hogy te és én örökké élhessünk. Azért küldte a fiát Jézus áldozati bárányként, hogy örök életet ajándékozzon a számunkra, ha mi készek vagyunk elfogadni ezt az ajándékot. Az Ószövetség áldozati báránya az embert gondolkodásra ösztönözte. Meg kellett ölni egy ártatlan, egy védtelen, egy szelíd állatot, azért, mert elkövettem valamit, ami Isten törvényével nem összeegyeztethető. Ma sokkal egyszerűbb a helyzetünk. Nem kell megölni állatot, de nálunk még gyónás sincs. Úgy tűnik, hogy a bűneink következmény nélkül maradhatnak. Mint hogyha nem lenne semmi visszatartó erő. El se kell mondani igazán senkinek. Az Ószövetség idejében Isten arra irányította a nép szemét, hogy mi fog történni. Mi lesz a jövőben? Jönni fog egy megváltó, aki azért fog meghalni, mert én ilyen vagyok. Ezért adta Isten az áldozati rendszert. Ha teszek valamit, akkor annak következménye lesz. Ma Isten nem a jövőbe, nem azt akarja, hogy a jövőbe tekintsünk. Ma Isten azt akarja, hogy visszaemlékezzünk. A világ összes vallását a kereszténységen kívül össze lehet foglalni egy rövid tőmondatban. Mindegyik vallás a kereszténységen kívül azt tanítja, hogy tedd ezt. A kereszténység egyetlen egy szóba összefoglalható. Ez pedig az, hogy elvégeztetett. Az Ószövetség áldozati báránya Jézus Krisztusra mutatott előre, azért, hogy Izrael népe soha ne felejtse el azt, hogy a bűn zsoldja a halál. És akárhányszor egy áltatlan állatra tették a kezüket, és gyakorlatilag értelmetlen okokból megölték azt, azon gondolkoztak, hogy vajon mikor jön el a megváltó? Mikor lesz ennek az egésznek vége? Aki minden bűnt el fog törölni, és feleslegessé teszi ezt a vérontást. És idővel, ahogy egyre inkább beidegződött, a nép számára beidegződésé vált ez a szokás, elfelejtették, hogy mi ennek a jelentősége. Jézus életében Ellen White azt mondja, hogy sem a hallgatók, sem maga keresztelő János nem értette ezeknek a szavaknak az értelmét, hogy Isten báránya. Mória hegyén Ábrahám hallotta fiától ezeket a szavakat. Atyám, hol van az égő áldozatra való bárány? Az apa így felelt: az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És a kosban, melyet Isten Izsák helyett küldött, Ábrahám annak a jelképét látta, aki meghal az emberek bűneiért. Ezt a képet Ézsaiás is vázolja a Szentlélek által, és így jövendől a megváltóról: mint bárány, amely mészárszékre vitetik, de az Úr mindnyájuk vétkét őre elveti. Izrael népe azonban nem értette ezt a tanítást. Sokan úgy tekintettek az áldozatokra, mint a pogányok saját áldozataikra. Ajándéknak szánták őket, mellyel az istenséget kiengesztelhetik. Isten arra vágyott, hogy megértesse velük. Az ő szeretetéből fakad az az ajándék, amely megbékélteti a népet vele. Nekünk már nem előre kell tekinteni a megváltóra. Számunkra a megváltó már eljött. De ez nem jelenti azt, hogy a bűneink következmény nélkül maradnának. Láthatjuk azt, hogy Isten már elküldte azt a bárányt, aki véget vet, ahogy Ellen White itt írja, ennek a vérengzésnek. Azt a bárányt, aki a legszebb ajándékot hozta az emberiség számára. És hogyha visszagondolunk az előző 4 alkalomra, amikor itt jártam és ezekről az állatokról beszéltem, azt láthatjuk, hogy mind a 4 történetben megjelenik az áldozat, az áldozati bárány valamilyen formában. Azt látjuk, Ádámnál és Évánál Isten hoz egy áldozatot, és rögtön megértik, hogy miről van szó. Noé, amikor kiszáll a bárkából, rögtön áldozatot mutat be Istennek. Bálám áldozat bemutatása felé halad éppen, csak nem azt az áldozatot mutatja be, amit várnak tőle, hanem Istennek mutat be áldozatot. Jobb pedig története végén újra van kiért áldozatot mutasson be, ahogy a gyermekeiért mutatott, akik végül tragikusan meghaltak. Isten azért küldte a fiát, Jézust áldozati bárányként, hogy ezt a 4 dolgot megtanuljuk tőle. Azért küldte Jézust, hogy kielégítse az emberiség minden szükségletét. Legyen az fizikai, és legyen az lelki. De csak akkor tudja ezt megtenni, hogyha mi ezeket a szükségleteket feltárjuk előtte. Azért küldte Jézust, hogy megmentse a szeretteinket. Ha mi letesszük ezeket a szeretteinket az ő kezébe. Harmadik az, azért küldte Jézust, hogy megmentsen bennünket. Ha mi feltétel nélkül engedelmeskedünk neki, akkor ezt meg is teszi. És a negyedik, amit tanulhatunk az áldozati báránytól, Jézus célja az, hogy örök életet ajándékozzon mindenki számára. Mindenki számára, aki hajlandó ezt elfogadni. A nagypapám lelkész volt, és tőle tanultam egy nagyon szép gondolatot. Azt mondta, hogy ha a mennybe kerülünk, akkor 3 dolog lesz, ami meg fogunk lepődni, ami a legnagyobb meglepetés lesz a számunkra. Az első az, hogyha olyanok nem lesznek ott, akikre számítottunk, hogy ott lesznek. Ez nagy meglepetés lesz. A második meglepetés az lesz, hogyha olyanok ott lesznek, akikre nem számítottunk, hogy ott lesznek, de a legnagyobb meglepetés az az lesz, ha én is ott leszek. Ez a bárány, Jézus Krisztus, hamarosan visszajön hozzánk azért, hogy az ő kegyelmi ajándékát, ezt az örök életet örökre nekünk adja. Kívánom azt, hogy ezt mindannyian szem előtt tudjuk tartani, és e szerint tudjuk élni az életünket, és így gondoljunk az áldozati bárányra. Amen.